A világon csak egy rosszabb dolog van annál, ha beszélnek rólad. Az pedig az, ha egyáltalán nem beszélnek, mondta Oscar Wilde. Persze, azt a népszerű író és a szalonok kedvelt csomópontja elfelejtette hozzátenni, hogy akinek pletykálnak, az mindig jobban jár, mint akiről. Neki ugyanis többnyire kellemetlen, akár igaz a pletyka, akár nem. A pletyka persze az önismeretet is szolgálja, a társas összehasonlításon keresztül. Az ember elfogult a szűk körével, barátainkkal, rokonainkkal kapcsolatban inkább a pozitív tartalmú pletykákat próbáljuk terjeszteni. Ezzel szemben igyekszünk bemószerolni az ellenlábasainkat, hiszen a riválisok kezeléséhez nem mindig a direkt konfrontáció a legjobb eszköz, gyakran elég, ha negatív tények terjednek róluk. A legizgalmasabb pletykákat azoknak mondjuk el, akikkel jó a viszonyunk. A bizalom és intimitás a pletyka kapcsán kiemelten összefügg. Ahol több a lojalitás, ahol bensőségesebb a kapcsolat, ott több a pletyka is. Az angol nyelvben a pletykálásra nem csak a gossip szó van, hanem a whispering, tehát a suttogás. De vajon tényleg minden pletyka, amit súgunk, telefonon izgatottan mesélünk, chatben és SMS-ben odavetünk, a másik szemébe nézve fejünket összedugva elmondunk? Nem. Hiszen mindig a közösség definiálja a pletykát, a kontextus üti rá a pecsétet. A pletyka, akár csak a fül, az emberiség alkalmazkodásának terméke, mondhatni evolúciós adaptáció. A pletykálkodás az emberiség történetében kialakított egy különleges kollektív könyvtárat. A pletyka örökzöld jelensége a tagolt beszéd kultúrájának, valódi kulturális teljesítmény. A civilizáció és a kultúra fejlődésének is kulcseleme, az információcsere miatt. És olyan, mint a DNS. Minden pletyka egyedi, mert a beszélgetésekben terjedő információknak csak variánsai léteznek, nincs két egyforma változat. Ha más nem is, a mimika vagy a testbeszéd biztos, hogy eltérést jelent. A második részben beszélünk erről a testbeszédről, tehát a pletykálkodás fiziológiájáról. Ha ketten összehajolnak, nagy valószínűséggel pletykálkodnak. Erre tud ráerősíteni az alkohol vagy a dohányzás, hisz a két szenvedély egyfajta bizalmas és informális helyzetet teremt, ahol adott ideig mindenki egyenrangú. Beszélünk a pletyka jellemző helyszíneiről is, ahol nem lehet nem pletykálni, az intim közelség miatt. Végigvesszük a listát pletykafészektől, tracsszatyorig, szófosástól, elhallgatásig. Mitől lesz valaki jó pletykás? Mi kell hozzá? Ízlés, disztingválás, előadó képesség? Létezik-e copyright a pletykálkodásban, vagy mindenki terjesztheti? Nincs enyém tiéd? És végül terítékre kerülnek a nemek pletykálkodási szokásai. A férfiak burkoltabban, de többet pletykálnak, a nők nyíltabban és jobban. Hosszú évezredeken át a férfiak írták a történelmet. Érdekükben állt a női jellem gyengeségeként elítélni a pletykásságot. A pletyka elnyomásának története a nők elnyomásának, lealacsonyításának története is egyben. Gondoljunk csak az üres női locsogás kifejezésre. Lehet, hogy a férfiak azért nézik le a pletykát, mert nem igazán értenek hozzá.
Sziasztok, ez a pletyka, és ami mögötte van, a mikrofon mögött pedig Szvetelszky Zsuzsa.
És Simonyi Balázs.
Zsuzsa, a kedvedét megnéztem, hogy van-e pletyka, vagy peletika, vagy ilyesmi nevű település Szlovákiában, vagy Csehországban, vagy valami szláv területen, hiszen ugye a pletyka szó szláv eredetű, és azt jelenti, hogy összesző, összefon. Nem találtam ilyet. Viszont ilyen autó kölcsönzőket találtam, hogy pletyka. Úgyhogy nem tudom, neked van valami ilyen tudományos, földrajzos ismereted, hogy ez megőrződött bármilyen földrajzi névben?
A pletyka elejű háznak, posztjánás háznak mondták egyébként a Dél-Alföldön is, ahova nagyon sokan érkeztek annak idején a felvidékről, azt az építészeti képződményt, vagy azt a megoldást, amikor volt egy olyan része a háznak, egy kis átmenet a belső részek és a külvilág között, ahol ki lehetett ülni, beszélgetni, és ugye régen rengeteg pad is volt a falvakban a
van
házak
ilyen,
előtt.
Van egy-kettő Magyarországon, rákeresnek arra, hogy pletykapad, akkor lehet talán ilyen faragványok vannak rajta, meg mindenféle.
Így van, és alkalmas arra, hogy ne kelljen bemenni vendégségbe, de meg lehessen állni, egy kicsit beszélgetni. Egy kicsit beszélgetni, az pont arra alkalmas 20-25 perc, hogy elmenjünk a fontosabb híreket. Hát egy vendégség esetében már le kell telepedni, valamivel illik megkínálni a vendéget, az egy nagyobb horderejű kapcsolati interakció.
Egyébként még találtam egy ilyen amerikai konzervatív kommentátort, hogy Daniel Pletka, tehát egyébként...
Róla nem hallottam.
De no man is no man, tehát kommentátor, ugye akkor nyilván Pletka, vagy ha Pletka, akkor nyilván kommentátor, de hogy tök úgy említetted ezt a Pletka padot, meg ezt a átmeneti zónát a ház és az utca között, ahol lehetett pletykálni. Kicsit beszélgessünk a Pletka jellemző helyszíneiről, hiszen rengeteg olyan helyet megneveztünk az előző adásban is, csak nem fejtettük ki, ahol szinte mondhatjuk, hogy alapkövetelmény, hogy az ember pletykál.
Igen, viszont ne felejtsük el, hogy a 21. században vagyunk. Tehát például, amikor a buszon pletykálnak ketten, akkor már Budapesten is lehet arra esély, hogy hallja őket valaki, esetleg két fogódzóra tőlük, akit őt nem látnak, de vagy az ismerősük, vagy annak az ismerőse, akiről szó van. Tehát a napjainkban azért eléggé megváltoztak a pletyka helyszínek, természetesen a klasszikusok megmaradtak, ilyen mondjuk a fodrásszalon, ilyenek a kozmetikus szalonok.
A közelség itt a döntő, tehát hogy a kuncsaft és a szolgáltató milyen szoros bizalmi közelségben van, és testi, illetve hát bizonyos fokig lelki is, hiszen sokszor jár oda, sokat tud róla.
A testi miatt ez egy kvázi lelki, tehát nem feltétlenül nagyon erős a kapcsolat, de egyrészt sok kliens tudja, hogy a kozmetikus az egy sokat látott ember, hiszen sok klienstől hall történetet. Másrészt a kozmetikusnak a szakmájához hozzátartozik az értő figyelem, vagyis hogy meghallgassa azt, amit a vendége mond, anélkül, hogy továbbadná, tehát erre természetesen nagyon kell figyelni, és egyre inkább figyelnek is, nagyon jól figyelnek erre. Tehát van egy ilyen látszólagos...
GDPR-okat nem iratnak alá minden egyes kezelésnél.
Azt nem iratnak alá, de azt mondják, hogy azért volt nekem egy olyan vendégem, aki pont ugyanezt csinálta, és amikor harmadszorra dobta ki a férjét, akkor az azt mondta neki, hogy most már aztán nem is jövök vissza, és akkor megdermed a hölgy, akinek az arcát éppen masszírozza, és arra gondol, hogy akkor lehet, hogy ő nem is dobja ki harmadszorra a saját férjét. És így tovább, és így tovább. Tehát, hogy ez is egy ilyen átmeneti kapcsolat, néha szorosnak gyenge, néha gyengének pedig szoros.
A közelséget megkívánó helyeken túl még van egy igazán szoros közelséget megkívánó hely, az ágy.
Így van. Az ágypletyka az nem is igaziból a helyszín miatt különösebben érdekes, bár ágyban pletykálni az nagyon oldott közeget jelent, hiszen akik együtt vannak az ágyon, azok mindenféleképpen közel vannak egymáshoz, és itt elhangozhatnak olyan információk is, amiket meggondolatlanul mondanak.
Extra bizalmas információ.
Igen, igen, igen. És itt ki lehet szedni a másikból dolgokat, a filmművészetnél is ezzel.
Most jön a 18-as karika, hogy aktus előtt vagy aktus után pletykálnak extra bizalmas dolgokról inkább.
Erre vonatkozólag kimerítő kutatások még nem készültek, de ha belegondolunk a helyzetbe, akkor szerintem egyértelmű, hogy inkább utána.
Tehát az elégedettséggel egyfajta nyitottság is jár?
Így van. Inkább óvatlan lesz az ember. Szerintem jól lakottan is, meg álmosan is, tehát általában, amikor nincs a figyelme top szintjén, akkor érdemes ezzel vigyázni. Viszont, hogyha a helyszínekre visszatérünk, akkor érdemes beszélni arról, hogy a sok ember az éberóráinak a nagy részét a munkahelyen tölti. És a munkahelyen természetesen nem a tárgyalókban pletykál, hanem azokon a helyeken, említhetjük például az öltözőt, ha egy ilyen munkahelyről van szó, vagy a büfét, az aulát, a recepciót.
Menza.
Így van, ahol könnyen összefut az ember a másikkal, és az összefutásra fogja rá a pletykát. Csak összefutottunk, és váltottunk rá pár szót. Összefutottunk, és beszéltünk egy 10 percet. De kiválóak erre a különböző ünnepségek is, mondjuk a munkahelyi ünnepségek, vagy akár egy iskolai farsang is. Az alatt is nagyon jól ki lehet pletykálni a többieket, nem csak a gyerekeknek, hanem az anyukáknak is, akik árulják szépen a szendvicseket ugye a bejáratnál.
Tehát azt biztosra vehetjük, hogy ágyban érdemes fizetésemelést kérni, ha egy főnök alkalmazott viszonyról van szó, hiszen az elégedettség könnyen nyitja a pénztárcát, illetve nyilván a bizalmasabb pletykák is akkor jönnek elő, de mondta például ezt a farsangot, meg különböző munkai rendezvényeket, az alkohol oldja a pletykás nyelvét.
Abszolút, sőt, nem csak pletykák hangzanak el könnyebben annak a szájából, aki az alkohol hatása alatt van, hanem a saját véleményét is őszintébben vallja be, márpedig ez nagyon izgalmas lehet, hogyha a portrépletyka műfajára gondolunk, ami ugye arról szól, amikor két ember csak úgy kibeszél egy harmadikat. Te mit gondolsz a Péterről? Én így gondolom, így látom, és te? És akkor nem sztori hangzik el, csak Pétert beszélik
meg. Egy keretezés folyik, Pétert bekeretezik.
Körbetapogatása, szétszálazása, sokféleképpen jellemezhetjük ezt a helyzetet, de hogyha valaki alkoholt fogyasztott, akkor őszintébb is lesz, nyíltabb is lesz, áradóbb is lesz, könnyebb kiszedni, kicsalogatni, kicsiklandozni belőle az információkat.
Nem csak ez a szenvedély indítja be a pletykát, hanem a dohányzás is. Sokat dolgoztam filmgyárba, és amikor már nem lehetett a műteremben dohányozni, hanem ugye ki kellett menni mondjuk a büfébe, vagy valami elkerített helységbe, vagy akár most megnézzük a munkahelyeknél, ugye az emberek kimennek télen, mint a varjak fekete kabátból szívják a cigit a hidegbe, sokkal hamarabb beindul egyfajta bizalmas beszélgetés. Volt egy ismerősöm, a filmfőiskolára járt, és ő volt az egyetlen, aki nem cigizett abban az osztályban, és ezért egy csomó mindenből kimaradt a 4-5 év alatt. Információkból, meghívásokból, eszmecserékből, mert ő nem ment ki a többiekkel cigizni.
Bár sok olyan munkahelyet ismerünk, ahol oda járnak a nem dohányzók is a dohányzó helyekre, pontosan azért...
Én dőkeselyüként vadászni a pletykát?
Nem, persze itt a társas dohányzásról van szó, hiszen, ha belegondolunk, a pletykát nem az indítja el, hogy valaki otthon ül az íróasztala mellett, rágyújt, és aztán a telefonján elkezd valakit felhívni, hanem az, hogy gyereké, szívjunk el egy 100 cigarettát, tehát mint egy új közösséget hoz létre az imént nagy közösségből, legyen ez egy munkahely, vagy egy konferencia, bármi a dohányzás, illetve a fontos itt az informális jelleg is, mert például a dohányzóban egymás mellé kerülhet, és a dohányzás egyenlősíti, ha csak pár percre is a viszonyát mondjuk főnöknek és beosztottnak, tanárnak és diáknak.
Teakonyha.
Tehát van itt, így van. A teakonyhában inkább főnök és beosztott marad.
Tényleg?
De ott is elkérheti a titkárnő az igazgatótól a mézet, tehát nincs ez ellen semmiféle tiltás.
Tehát a dohányzás az
sokkal informálisabb.
Egy szintre hoz,
bizony,
arra az 5 percre.
Hiszen idézőjelben, ha nem is devianciának, de függőségnek minősül, tehát a társadalom részéről a dohányzás nem egy pozitív cselekvés, és ezért aki
sors közösség.
Együtt... Így van, közösen szegjük a normát, közösen bújjunk bele valamibe, amiről tudjuk, hogy mások elítélik, de azért a dohányzás valahol a felnőtté válosnak is a közös aktusa a kamaszkor idején, tehát akkor együtt csinálunk valamit, ami nagyon különböző színű, és itt könnyebben nyílnak meg a történetek csatornái is.
Tehát akkor, hogyha azt mondjuk, hogy ígyunk meg egy sört, szívjunk el egy cigit, ez felhívás táncra.
Férfiak esetében mindenképpen a nők sokkal nyíltábban mondják azt, hogy pletykáljunk egyet.
Van egy ilyen mondás, hogy a férfiak többet pletykálnak, de a nők jobban pletykálnak. Ezt te osztod?
Teljes mértékben, hiszen ha belegondolunk, a történelem során két jelenség is ennek a magyarázatnak az igazát támasztja alá. Az egyik az, hogy amikor a férfiak elmentek vadászni, és pisszenés nélkül kellett vigyázba állni a bokor mögött, nehogy elriasszák a zsákmányt, az aznapi vacsorát, a fennmaradásnak az állogát, akkor nem gyakorolhatták annyira a csevegést, az informális kommunikációt, mint az otthon maradott hölgyek, akiknek gyümölcsöt kellett szedni, bogyót gyűjtegetni, javítgatni az írhákat, a cserépedényeket, beszélget esetleg, vagyis ez alatt, míg a férfiak hallgattak, ők kommunikáltak, és az informális kommunikációban rendkívüli rutinra tettek szert. Ezen közben a történelemben a férfiak a hierarchiában, a rangsorban előkelő helyet ragadva magukhoz, tehát a fontos pozíciókat betöltve, általában ők voltak a formális kommunikációnak az irányítói. Ők írták a könyveket, ők hozták a törvényeket, ők mondták ki azokat a dolgokat, szabályokat, kinyilatkoztatásokat, amelyek a kisebb-nagyobb közösség sorsát meghatározták, és azt is ők mondták ki, hogy a nők a pletykásak. Tehát ezt a férfiaktól tudtuk évszázadokon keresztül, ma, amikor már a 20. század utolsó harmada óta napjainkig rengeteg olyan kutatás van, ami a férfi és a női pletykálás különbségének a feltárására irányul, pontosan tudjuk, hogy a férfiak is rengeteget pletykálnak.
Abban nyilvánul meg ezek szerint a nők jobban pletykálása, hogy informálisan is, nonverbálisan is tudnak pletykát közölni?
A nők másképpen kódolják az érzelmeket, másképpen fejtik meg azt, hogy elhangzott mondat mellé társuló arckifejezés, vagy szemcsillanás vajon mit jelenthet, hogyan erősíti meg azt, amit mondott a másik, vagy éppenségen ellenkezőleg hogyan cáfolja. És emiatt az általuk hallott pletykák értelmezése az gazdagabb, az általuk mondott pletyka pedig színesebb, hiszen többet tesznek hozzá.
Copyrightos a pletyka? Tehát van szerzőjog? Van a pletykafészek, a kvázi titokgazda? Ő jogot formálhat arra, hogy ez az én pletykám?
Hát egyfelől van az, hogy kitől hallottam, ez valahol pecsétet tesz rá, és hitelesíti.
És mi hites? Az egy megbízható pletykafészek, vagy minél híresebb, vagy minél nagyobb pletykafészek, vagy mi hitelesíti?
Mondjuk, aki jelen volt az eseménynél. Tőle hallottam, mert ő ott volt abban a buliban. Tőle hallottam, ő évekig együtt dolgozott vele. Tőle hallottam, ő a szomszédja volt, vagy egy albérletben laktak hónapokon keresztül. Ez egyfajta hitelesítés. Aztán a csomópontok szerepe következik, akik még nem feltétlenül pletykafészkek. A csomópontok azért fontosak, mert ők nem minden pletykát adnak tovább. Amit már ők is továbbadnak, arra érdemes figyelni, annak érdemes hitelt adni, mert azt már a csomópont kiválogatta a lényegtelenek közül, nem úgy, mint a pletykafészek, aki a lehető legtöbb pletykát adja tovább, hiszen ő a saját szerepét éppen azzal tudja megerősíteni a közösségbe, hogy sokat pletykál.
Érdekes, tehát ő rámegy a mennyiségre, míg a csomópont inkább a minőségre. A csomópontokat hívják pletykásoknak, vagy az egy más kategória?
Nem, a csomópontokat ma hívják influencereknek, hívják habognak, nagyon sokféleképpen haboknak. Tehát akiről azt mondjuk, hogy a társaság lelke, vagy motorja, aki valamilyen módon számít, és itt ne feltétlenül a híres emberekre gondoljunk. Például Goethe édesanyja volt egy olyan társasági szereplő, aki rendezvényekkel adott lehetőségeket a találkozókra, a beszélgetésekre, így neki is sokan mondtak el sok mindent, és ezért az is számított, hogy tőle mit lehet hallani.
Egyébként nem Goethével párhuzamba vonva, de az én testvérem, ő nem pletykás, hanem azt vettem, hogy imád beszélni, tehát van ez a betegség, az a logorrea idézőjelben, hogy tehát beszédkényszeresség, nem tudom, mint tehát ilyen önpletykálás vagy, tehát folyamatosan a saját életéről pletykál. Ő egy ilyen korai külön kategória? Ugye mondtad, van a pletykafészek, vannak ezek a hábok, és van ez a szövegfolyamban élő, de igazából különösebb pletykát meg nem osztó.
Hát a pletykafészek az másokról beszél. Aki magáról beszél, annak az esetében egy pszichológus, és én nem vagyok pszichológus, hanem szociálpszichológus vagyok, egy pszichológus talán azt mondani, hogy ez autonarráció, egy magyar kifejezéssel azt is lehet mondani, hogy szódiari, nagyon sok... Nagyon sok kifejezés van erre, de ma már a személyiség típusok között számon tartanak olyan alkatokat, akik kifejezetten önmagukat helyezik az adott társas lét középpontjában, magukról beszélnek, magukat mutatják föl, ami lehet elviselhetetlen, de vannak, akik bájosan, nagyon kedvesen csinálják ezt, és fűszerezik is ezzel a társas együttléteket. Tehát van ennek egy kellemes oldala, például, ha valaki szórakoztató, vagy ha tanulságos az, amit mond magáról.
A stand-uposok pletykásak? a színpadon.
Az már nyilvános helyzet. Az már produkció, az már nyilvános helyzet. Pontosan tudják, hogyha olyasmit mondanának, amiért beperelik őket, vagy beperelhetik őket, az véget vetne a pályafutásuknak. Úgyhogy inkább, ha hallunk is tőlük történeteket, az maximum közel áll a pletykához, éppen úgy, vagy hasonlatosképpen, mint mondjuk a bulvárlapoknak a hírei, ami szándékosan úgy van felpuhítva a megfogalmazásában, hogy ne lehessen perbe fogni, és amúgy különösebben nem is érdekes történetek ezek, csak mivel egy celebbel vagy egy ikonnal történtek, ezért jobban figyelnek az emberek rájuk, mint a másokról szóló történetekre.
És akkor ki a tracsszatyor?
Hát én annak nevezném azt a szemét, aki érdektelen történeteket is mond, érdekes történeteket is mond, és vele azért munkásabb vagy fárasztóbb a beszélgetés, mert ki kell hámozni a szavaiból a lényeget. Azért egy pletykafészek pontosabban tudja azt, hogy kinek mit kell mondania, ezzel szemben egy tracsszatyor söréttelő. Tehát mindenkinek, mindenkiről megpróbál elmondani mindent, nincs meg az a rálátása a kapcsolatokra, vagy a közösség hálózatának az egész részére, amivel csemegészbe válogat, mint egy pletykafészek.